Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ezen a mai estén újra összegyűjtesz bennünket. Magasztalunk téged azért a szeretetért, amely megtartott napközben, és amely szeretettel úgy rendezted, úgy intézed, hogy ebben az órában itt legyessünk a te ígéd körül. Köszönjük te neked, hogy a te ígéd igazság. Köszönjük, hogy te igaz Isten vagy, aki nem csapsz be bennünket, aki arról beszélsz velünk, amit fontos nekünk tudni, megérteni és megszívlelni. Segítsél meg bennünket ezen a mai estén, hogy üzenetedet készek legyünk befogadni, és te előtted olyan alázattal lenni, ami szükséges ahhoz, hogy meghalljunk, megértsünk téged. Amen. Kedves testvérek, ezeken az estéken, messzi az Ószövetség idejében kalandozunk, mondhatnám, de több ez, ami testénként történik, mint egyszerű kalandozás. Egy régi patriarcha történeteivel ismerkedünk, akit úgy hívtak, hogy József. És a tegnapi szolgálat arról szólt, hogy József, ez a fiatal ember, aki egy keleti család átlagos fiatal sarjadéka volt, azzal a jó dologgal élte az életét, hogy az apja egy kicsit jobban szerette, mint a többi gyermekét, és ezért Józsefről úgy beszélhetünk, mint aki egy megkülönböztetett fiatal volt, de aztán láttuk ebben a történetben, József történetében, hogy az igazi különbség az mégis az lett közte és a testvérei között, hogy Isten elkezdett vele beszélni. Isten megszólította őt, és megértettük, hogy ez az igazi megkülönböztetettség, ami valaha is az embert érheti, hogy az Isten elkezd velünk beszélni. Megértettük azt is, hogy Józsefhez hasonlóan mi is megkülönböztetett emberek vagyunk, akik Isten igéjét hallgatjuk, hiszen ő az, aki szól hozzánk, az ő fia Jézus Krisztus által, és a róla szóló evangélium által. Mit akar velünk közölni Isten? Hallottuk, hogy Isten az ő győzelmébe hív bennünket. És azt akarja tudtunkra adni, hogy ő vele győztesek lehetünk. Hogy az ő győzelmébe, Jézus Krisztus győzelmébe hitáltal mi magunk is részesedhetünk. Ő győztes életet akar adni nekünk, ezért imádkoztunk eképpen, hinni taníts Uram ígéreteidet. József élete azonban nem ért véget, hanem érdekes fordulatokkal teli évek következtek az ő életében, azután, hogy az Isten őt megszólította. Így haladunk most tovább, és olvasom ezen a mai napon Mózes első könyvének 37. fejezetéből, a 12. verstől a 36. versig terjedő szakaszt. Ebben a szakaszban, tehát Mózes első könyvének 37. fejezetéből, a 12. verstől kezdődő szakaszban ezeket találjuk megírva. Egyszer a testvérek elmentek a Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek: testvéreid Sikemben legeltetnek, gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki: kész vagyok rá. Apja azt mondta neki: menj és nézd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid és a nyáj, azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle, mit keresel? József azt felelte, testvéreimet keresem, mondd meg nekem, hol legeltetnek? Az az ember így felelt. Elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták, menjünk Dótánba. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Rúben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta. Ne üssük agyon. Majd ezt mondta nekik Rúben. Ne oncsatok vért. Dobjátok bele ebbe a kútba, itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajuttatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát. Azután fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmáli karaván közeledik Gileát felől. Tevéig gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor azt mondta Júda a testvéreinek, mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmálieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testvérünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmálieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Rúben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, visszatért testvéreihez, és azt mondta, nincs meg a gyermek, jaj nekem, hova legyek? Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitték apjukhoz, ezzel az üzenettel, ezt találtuk. Nézd meg jól, a fiad ruhája ez vagy sem? Ő felismerte, és ezt mondta, az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. És megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vígasztalni igyekeztek, de nem akart vígasztalódni, hanem ezt mondta, gyászolva megyek el fiamhoz, a halottak hazájába. Így síratgatta őt az apja. A midjániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. Kedves testvérek, amikor ezt a mai történetet olvassuk a tegnapi után, akkor mindannyian látjuk és halljuk azt, hogy József életében egy gyökeres fordulat következett be. Nagyon hirtelen és váratlanul változott meg József életének az iránya. Mindig kritikus dolog, amikor az emberrel valami olyasmi történik, amire nincsen felkészülve, és nincsen rákészülve. József arra, amit most felolvastunk, egyáltalán nem volt fölkészülve. És talán így kicsit közelebb juthatunk az ő lelkéhez, az ő érzéseihez, ha visszaemlékszünk olyan eseményekre, amelyek bennünket is váratlanul értek és sokkoltak, mert nem voltunk rá fölkészülve. Jó lenne, hogyha ezen a mai estén egy kicsit bele tudnánk magunkat képzelni József helyzetébe. Mitől változott meg az ő élete? Mitől következett be ez a nagyon hirtelen fordulat? A testvérek gyűlölete volt az, amivel József nem számolt igazán. Azt olvassuk róla, hogy az apja megkéri odahaza, mert ő most éppen otthon volt, édesapa kedves fia, neki nem kellett menni a nyájjal legeltetni. Szóval az apja megkéri, hogy nézd meg a testvéreidet. Abban az időben nem volt még mobiltelefon, meg szélessávú internet, meg egyéb dolgok, úgyhogy az emberek jobbára úgy tudtak híreket adni-venni, ha elmentek, szétnéztek, és amit láttak, azt megvitték. Hát ezt kéri az öreg Izrael, az öreg Jákob a fiától. Hát menj el a többi féltestvéred után, keresd meg őket, és hozzá róluk valami híreket. Mi van ott a nyájjal? És hogy József mennyire nem volt fölkészülve arra, ami történt, azt már csak abból is sejthetjük, hogy azt olvastuk itt az írásban, hogy József ezt jó szívvel elvállalta. Nem mondta azt az apjának, hogy papa, hát ne küldjél már engem oda, hát ezek gyűlölnek engem. Nem mondta József azt, hogy van itt neked más szolgád is, küld el azt. Hanem József jó szívvel mondta azt az apjának, hogy megyek, kész vagyok, utána nézek ennek a dolognak, amit kérsz tőlem. Nem volt ő arra egyáltalán fölkészülve, ami aztán az elkövetkezendő napokban, rövid néhány óra alatt történt vele. Nem volt fölkészülve arra, hogy a testvérei gyűlölete az ilyen mély és ilyen határ nélküli. Hiszen mit olvasunk erről? Hogy mikor a testvérei meglátják őt távolról, fölismerve az ő cifra ruháját, eldöntik, hogy meg fogják ölni. Hát itt nincsen tárgyalás, nincs lehetőség védekezésre, magyarázkodásra, kegyelemkérésre. A testvérekből kirobban a gyűlölet. És mielőtt még odaérhetne József, azt a döntést hozzák, hogy meg kell ölni. Meg kell ölni. Józsefnek esélye sem volt a magyarázkodásra. Tudjuk, hogy erről olvastunk, hogy volt a testvérek között kettő, aki egy kicsit józanabb volt a többinél, Rúben, de nem volt elég határozott ahhoz, hogy a testvéreinek nyíltan megmondja azt, hogy amit ti a szívetekbe elhatároztatok, az egyszerűen egy lehetetlen dolog. Azt olvassuk róla, hogy meg akarta menteni Józsefet Rúben, de nem merte a testvéreinek azt mondani, hogy mit képzeltek ti? Meg akarnátok ölni? Hanem azt mondta a testvéreinek, hogy hát dobjuk be itt egy kútba, és úgy okoskodott magába, hogy hát majd később valahogy én onnan kimentem ezt a fiút, aztán visszajuttatom édesapánknak. Nagyon elgondolkoztató az, hogy vajon mi váltotta ki a testvérekbe ezt az indulatot. Szoktunk mi is gyűlölséggel találkozni ebbe a világba. És mindig nagy kérdés az, hogy mi az, ami ilyen gyűlöletet tudott féltestvérek között okozni. Biztos, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki hallottam már történeteket arról, hogy gyászoló családtagok összevesznek az örökségen. Az örökségen. És gyűlölik egymást. Nem tudnak megegyezni. Biztos nem én vagyok az első, aki hallottam olyan történetet, hogy valakit megsértett a testvére valamivel, és nem tudott rajta túllépni. És a szívébe ott maradt valamiféle gyűlölködés a másik irányába. Egyszerűen csak arról van itt szó József történetében, hogy az a cifra ruha, az apukától kapott kis többlet szeretet, az annyira ingerli a testvéreket, hogy emiatt megölnék, hogy képesek volnának meggyilkolni a féltestvérüket? Testvérek, azt gondolom, hogy mélyebb oka van ennek a gyűlöletnek, ami a féltestvérekbe eluralkodott, és ami ott a pusztában belőlük kiszabadult, mélyebb gyökere van ennek. Nem József ennek igazából az oka. Hiszen azt olvassuk, hogy József úgy indult el az apjától, hogy én szívesen megnézem őket. És később, ahogy olvasni fogjuk József történeteit, látni fogjuk azt, hogy József valójában egy megnyerő fiatalember volt. József nem volt egy ellenszenves fiatalember. Egy jó jellemű gyermek volt, egy fiatal, aki ha megjelent, akkor nem támad senkinek olyan érzése, hogy hát ezért nem akarok közösködni. Ennek a gyűlöletnek azonban, amit most ő ott kapott, és ami őt felkészületlenül és váratlanul érte utól, valahol máshol keresendő a gyökere és az oka. Azt gondolom, hogy sokkal reálisabb dolog azt feltételezni, hogy a testvérek Isten miatt gyűlölték meg Józsefet. Mert honnan is eredt ez a gyűlölet? Onnan, hogy Józsefnek Isten álmokat adott. És József bölcsen vagy nem bölcsen, előadta a testvéreinek, a szüleinek, hogy ő mit álmodott, hogy vele az Isten hogyan beszélt. Azt mondtuk tegnap Józsefről, hogy megkülönböztetett emberré lett. Isten másként fordult hozzá, mint a testvéreihez. Azt feltételezhetjük, hogy a testvérek mély indulatát pontosan ez váltotta ki. Hiszen nézzétek csak, mit olvastunk, hogy amikor meglátják Józsefet közeledni, akkor mit mondanak nekik egymásnak? Azt mondják, hogy itt jön az álomlátó. Itt jön az álomlátó. Itt jön az, akivel az Isten beszél. Öljük meg őt. Tegyük el lábalól. És amikor ezt látjuk, és így tekintünk erre a történetre, akkor elgondolkozunk azon, hogy hogy történhet ez meg. Mert hát, hogy a testvérek gyűlölködnek, hogy őket zavarja az, hogy ezzel beszél az Isten velünk, meg nem beszél az Isten. Ennek ígéreteket tesz az Isten, nekünk meg nem tesz ígéreteket az Isten. Ez valahogy még érthető. De amikor ezt a történetet olvassuk, akkor azt kérdezik, hogy de Isten, aki Józseffel elkezdett beszélni, az Isten hol van? Hol van az Isten? Mert úgy folytatódik ez a történet, hogy odaér József a testvérekhez, azok megfogják, beledobják a pusztán egy kútba, ami éppen üres volt, és aztán ott hagyják magára. Ott hagyják, elmennek jó messzire. El tudom képzelni, ahogy József teljesen értetlenül, néhány perc leforgása alatt, ott ül a kút mélyén. És talán valamit fölfogott abból, hogy itt most nem jó dolog történik velem. És amit minden ember csinálna a helyébe, azt csinálta ő is, talán üvöltözött föl a testvéreinek. Testvéreim, mit csináltatok velem? Nem véletlen, hogy a testvérek elmentek jó messzire, mert ezt nem jó dolog hallgatni. Nem jó dolog hallgatni egy tehetetlen ember jajbeszékelését. A történet világosan elénk adja, hogy a testvérek jó messzire elmentek. El a kúttól, hogy ne halljanak semmit. József pedig ott maradt egyedül a kút fenekén. És amikor látjuk ott ezt a fiatal fiút, akkor újra azt kérdezzük, hogy hol van az Isten? Hol van az Isten? Valamit elfelejtett Isten? Nem azt mondta ennek a fiatal fiúnak, hogy a nap és a hold és a csillagok leborulnak előtte? Nem azt mondta az Isten, hogy a testvérei kévéi leborulnak az ő kévéje előtt? Hol van az Isten? Már az Isten is feledékeny. Már az Istenben se lehet megbízni. Ott van József lenne a kútban, ahol valószínűleg sötét van, ahol a puszta forrósága után hűvös van, ahol magányos, és ahol csend van. Csak a saját lélegzetét hallja. Nem szűrődik oda be semmi zaj. Életemben egyszer jártam én is egy kútban, nem azért, mert bedobtak, hanem azért, mert lemásztam egy kútba. Az első gyülekezetünk udvarán volt egy kút, ami hát tele volt dobálva mindenféle szeméttel, és szerettünk volna locsolgatni belőle, nem volt mit tenni. Jelentkezők nem révén fogtam magamat, lemásztam a kútba. Hát nem egy jó érzés a kút fenekén lenni. Úgysem, ha víz van benne, de nyilván úgysem, ha száraz a kútfeneke. És valóban úgy van az, hogy a kútfenekén csönd van, hűvös van, ott az ember rendkívül magányosnak érzi magát, mert a külvilág zajai is teljesen elcsendesülnek. És az ember ott tudja azt, hogy ha valami itt most nem úgy történik, ahogy én számoltam, akkor bizony itt fogok maradni. Hát nekem a feleségem volt fönn a kútszájánál, meg aztán néhány gyülekezeti asszony, míg ott jajveszékeltek, hogy tiszteltes úr, éppen arra keveredtek azon a délutánon, aztán megnyugtattam őket, hogy szeretnék fölmenni, ugyanúgy, ahogy lejöttem, hogy ne izguljanak jobban a kelleténél. De Józsefnek nem volt ilyen szerencséje, idézőjelbe teszem. Mert József nem magától mászott le ott a kútba, a pusztán, hanem ledobták. És az a feltételezésünk a történetből, hogy az a kút nem is olyan volt, ahonnan József önerőből kibírt volna mászni. Biztos megpróbálta, de nem sikerült neki. Ott volt a kút fenekénél. Testvérek, gondoljunk bele József sorsába, annak a néhány percnek a csendjébe, amelyek aztán nem percek lettek, hanem talán órák, amikor kattogott az agya ott a kút fenekén, hogy ez most hogy történhetett meg. És biztos, hogy sok minden eszébe jutott Józsefnek. Biztos, hogy sok minden lepergett előtte. Biztos, hogy fontolgatta József, hogy hogy lehetne innen mégis kimenni? Fog-e történni valami csoda? És el tudom képzelni Józsefet, ahogy József a kút fenekén elkezd végül fölfelé tekinteni. Biztos, hogy várta, hogy majd valaki megjelenik ott a kút szájánál, és tesz valami csodát. De teltek múltak az órák, és nem jött senki. És József csendben az idő múlásával rákényszerült arra, hogy túltekintsen a kút száján. Mit látott? Mit láthatott ott József? És semmi más nem láthatott, mint az Isten egét. Az eget látta József. Ott abban a kilátástalan helyzetben, ahol a halál mindennél közelebb került hozzá. Ott abban a helyzetben József az erőlködés, a kínlódás, a kiabálás, a belátás után rákényszerült arra, hogy föltekintsen, és hogy túltekintsen mindazon, ami látható, és föltekintsen, és meglássa végre a láthatatlant. Az Isten egét. Hallott József az Istenről, ugyanúgy, mint a testvérei. Isten félő apja volt. Jó családban nőtt ő föl. De hát amíg az ember élvezi édesapa szeretetét, amíg nincsenek egzisztenciális problémák, addig az ember nem úgy tekint az égre. Addig az ember csak tudja, hogy hát igen, Isten ott van. De József életében eljött az a pillanat, amikor Isten elkezdte Józsefet tanítani. Elfelejtkezett Isten Józsefről, hogy az ígéretekből, amelyeket kapott, néhány nap leforgása alatt ott ül a kút fenekén, testvérek, nem felejtkezett el Isten Józsefről. Esze ágába se volt Istennek Józsefet elfelejteni. Ahogy mondtam nektek tegnap, Isten tanította Józsefet. Iskoláztatta Józsefet, akinek ott fiatalként meg kellett tanulnia azt, hogy egyetlen egy helyről várhatok segítséget, és ez pedig az én atyáimnak az Istene, az élő Isten. József édesapa szerető ölelésében ezt nem tanulhatta volna meg. Ezért az Isten úgy rendezte az életét, hogy lekerüljön oda a kút fenekére. Hogy rákényszerítse Józsefet arra, hogy József elgondolkozzon. Isten elveti Józseftől mindent, ami addig neki biztonsági övet jelentett az életben. Egy pillanat alatt mindent elveszített József, és egyetlen egy kapaszkodója maradt. Az, hogy megragadja az Urat, az ő atyáinak az Istenét. Hogy kipróbálja, hogy működik-e ez a dolog. Hogy valóban úgy van-e, ahogy az apám, a nagyapám vagy a dédapám megélte Istennel. Kedves testvéreim, de hogy felejtette el Isten Józsefet. Az Isten tudta, hogy mit akar József feltenni. Erről beszélt vele az álmaiban. És nézzétek, milyen csodálatos nevelőnk, a mi Urunk. Nem csak azt mondta meg Józsefnek, hogy mivé szeretnélek téged tenni. Nem csak azt mondta meg Józsefnek, hogy a nap és a hold le fognak előtted borulni. Hanem az Úr elkezdi Józsefet erre a feladatra fölkészíteni. És bármilyen furcsa, ez a fölkészítés, ez ott kezdődik és azzal kezdődik, hogy Józsefnek meg kell értenie azt, hogy Isten nélkül én semmit sem cselekedhetek. És hogy nekem másban és mástól reménységem nem lehet. Egyedül csak az én Uramtól, Istenemtől. Ott abban a nagyon nehéz helyzetben aztán megjelentek kereskedők, egyszer csak ledobott valaki egy kötelet, fölhúzták Józsefet, és amikor József talán azt gondolta, hogy meghallgatott az Isten, most már minden rendben van, kikerültem a kútból, akkor egyszer csak ott találta magát két kereskedő csoport alkudozásában, és noha kikerült a kútból, de vitték már őt Egyiptom felé, Rabszíjon. Rabszíjon, mint rabszolgát. József nem lett szabad ember. Attól, hogy ott a mélységben az Isten rákényszerítette Józsefet arra, hogy ne várjál te máshonnan segítséget, és ne reméljél te máshonnan segítséget. Attól még ez az iskola nem ért véget. Józsefet kihúzzák, de nem az következik, amit ő talán várna, hanem az iskola folytatódik. Ráhúzzák a rabszíjat József kezére, neki, aki édesapa megkülönböztetett gyermeke volt, és elindulnak tevékkel a karaván Egyiptom irányába. Talán József sem tudja, hogy merre visz ez az út. Mégsem esik össze József. Majd erről fogunk hallani a következőkben, hogy József nem esett össze. Nem lett depressziós. Nem vágta föl az ereit. Miért? Mert a kút mélyéről jött, testvérek. Mert az Isten, aki szerető Isten, elkészítette József szívét arra ott a kút fenekén, hogy minden körülmények között, József, egy reménységed lehet neked, az én személyem, az én nevem. És ahogy kijön József a kútból, és kiemelik a kútból, rögtön vizsgázik is, hogy hol van az ő reménysége. Hogy miben bízik ő. Kedves testvéreim, szeretném a szívetekre helyezni azt, hogy miközben bátorítalak és bátorítunk benneteket a hitre, arra, hogy a Jézus Krisztusban nekünk adott evangéliumot, örömhírt elhiggyétek, miközben erre bátorítunk benneteket, nem titkolhatjuk el azt sem, hogy akik ma ezt hiszik, és komolyan veszik az életükbe, kell, hogy azzal számoljanak, hogy ezért mások gyűlölni fogják őket. Nem igaz az a tanítás, amelyik arról szól, hogy legyél te csak Jézus Krisztus követője, és az életedben soha többet semmi gond nem lesz. Nem igaz. Testvérek, azt mondta Jézus, hogy engem gyűlöl a világ. Milyen érdekes. Őt is gyűlölték. És titeket is gyűlölni fog a világ. Én érettem. Én érettem. Egy könyv címe olyan szépen fejezi ki mindezt, Wilhelm Busch könyve, ez a címe: Jézus, a mi sorsunk. Ami Jézussal megesett, az a mi sorsunk is. Jézus gyűlölte, ez a világ megvetette, nem kellett. Ez a te sorsod is, ha Jézust szereted. Ha Jézust követed, ne feledd el. Ma nagyon sok ember egy gondtalan életet akar. És ezért azt mondja, kipróbálom Jézust. Kipróbálom ezt az utat is. És amikor jönnek a gondok, amikor jön az emberek ellenszenve, akkor nagyon sokan azt mondják, hát bocsánat, ez mégse volt jó út. Ez nekem mégsem kell. Ezen az úton én nem akarok járni. Ha Jézus Krisztus követője leszel, számolj azzal, hogy majd lesznek olyanok, és talán vannak is olyanok a környezetedbe, akik most a barátaid, de ha Jézus Krisztusé leszel, majd nem fognak annyira barátjuknak tekinteni. Talán lesznek olyan családtagok, akik most még úgy, ahogy el vannak veled, de ha te Jézusé leszel, már majd nem kell lesz annyira. Megdöbbentő volt számomra olyan történetet átélni, ahol az alkoholista családtag alkoholistaként el volt fogadva a családba. Persze mindig mondták, hogy sokba kerül ez a mulatság, hogy ő alkoholista, jobb lenne, ha ez nem így lenne. Aztán, amikor az Isten megszabadította őt, és nem volt többet alkoholizálás, akkor elkezdték gyűlölni. Akkor azt mondták, meghűlt. Ez nem értjük, hogy mi történt vele. Pedig nem ivott már többet, nem vitte a pénzt, nem indulatoskodott haza, de ott nem kellett többet. Testvérek, mérjük föl ezt. Bátorítalak benneteket a hitre, de arra kérlek benneteket, hogy ne álmodozzatok olyan dolgokról, amelyek nem fognak megtörténni. Majd lesz egy hely, és lesz egy olyan állapot, ahol nem lesz többet gyűlölet Isten gyermekei irányába. Ezt is megígéri a mi Urunk, az lesz ott fönn a mennybe. Ott nem lesz többé gyűlölet. Mert Isten megront és leront és megítél majd minden gyűlölködőt. És nem lesz több forrása a gyűlöletnek, de itt a földön, amíg itt élünk és komolyan véve követjük Jézus Krisztust, addig a mi sorsunk is sokszor József sorsa. Kell ezen bánkódnunk? Hát, valljuk meg őszintén, nem jó dolog a mélybe kerülni. Nem jó dolog elveszíteni barátságokat, emberi kapcsolatokat. Nem jó dolog, ha Jézus Krisztusért bennünket gyűlölnek, de Isten iskolája, amelybe járat bennünket, pontosan arról szól a mi életünkbe is, amiről József életébe szólt. Isten azt akarja nekünk megtanítani, hogy életünknek minden idejében csak ő benne bízzunk. Azt akarja a szívünkre helyezni, hogy csak őtől várhatunk segítséget. Lehet, hogy azt mondjátok, én nem akarok mélységekbe kerülni. Nekem ez nem hiányzik, hogy emberek szembe forduljanak velem, hogy gyűlöljenek. De testvérek, aki nem jár a mélységekben, és aki ott nem tanulja meg Józseffel együtt, hogy hogyan kell Istenre tekintenie, az majd nem tud járni a magasságokban sem. Mert talán vagytok itt sokan, akik ismeritek József életét, és tudjátok, hogy az ő élete egzisztenciálisan a legmagasabb szinten fejeződött be. Amikor most látjuk őt a kút fenekén, akkor arra kérlek benneteket, hogy tekintsük ezt az egész dolgot úgy, mint az ő életének egy szakasza, és lássuk az egész életében ezt a kis szakaszt. És amikor úgy érzitek, hogy a ti életetekben nehézségek vannak, megvetnek benneteket, hogy ott vagytok a kútfenekén, akkor ne felejtsétek el, hogy a ti életeteknek és a mi életünknek is ez csak egy szakasza, amiben Isten meg akar bennünket tanítani valamire. Föl akarja hívni a mi figyelmünket arra, hogy egyedül csak őhozzá forduljunk, hogy csak őtől várjunk segítséget. Talán te is a sötétben ülsz, talán körülötted is csak hűvös van, hidegség, talán magányosnak érzed magad, de végre olyan jó lenne megérteni, hogy Isten, akiről prédikálunk, Jézus Krisztus, akit hirdetünk, ami életünknek vigasza és ereje, és olyan jó lenne végre a falkaparászás helyett, az ugrálás helyett, a segítségért való kiáltás helyett onnan abból a te mélységedből föltekinteni, és meglátni Isten szerető kezét. Isten iskoláztatja az övéit, mert mi újból meg újból elfelejtjük ezt. Mi újból meg újból úgy gondoljuk, hogy megy ez már saját erőből is. Elevezgetünk mi itt az életbe. Az Isten meghagyja, hogy kútba essünk, hogy mélységekbe kerüljünk, hogy tanítson bennünket arra, hogy honnan várhatunk mi segítséget. Elfelejtkezett rólad az Isten? Mondjátok, melyik őtök az, akinek nem jutott még eszébe az élet mély pontjain? Hogy hol van az Isten, akiben én hittem? Szabadságra ment? Kikapcsolta a készüléket, amelyel engem figyel? Hol van az Isten? Az Isten ott van. Az Isten nem felejtett el téged és engem. Az Isten nem ment szabadságra. Az Isten nem kapcsolt ki semmit. Csak egy dolgot akar, hogy végre fölemeld a tekintetedet, a szívedet, a lelkedet őhozzá, és megértsed, hogy sehonnan, máshonnan nem várhatod a segítséget. Egyedül csak őtől. Nem a bankok, nem az orvosok, nem egy házasság, nem egy gyermek az, ami meg fog téged segíteni. Nem a megemelt nyugdíj, vagy a pedagógusi bér, nem ez fog rajtad segíteni. Amíg csak ezekben reménykedsz, addig a semmibe kapaszkodsz. abba a semmibe, ami egyszer mindannyiunk kezéből ki fog esni. Mert azt mondja az írás, hogy üres kézzel jöttünk ebbe a világba, és így is fogunk innen kimenni. Te is, meg én is. Egyetlen egy dolog van, amibe kapaszkodhatunk, ami örök és igaz, ez pedig a mi Urunk Istenünk szeretete. Kedves testvéreim, mégis azt mondom néktek bátorításul, amit Pál apostol üzen a korintusi gyülekezetnek az első korintusi levél 10. fejezetében, ahol a Korintusban bajba esett testvéreket, kútba esett testvéreket vigasztalja és tanítja. És azt mondja nekik, nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, amint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Krisztus győzött, testvérek, és mindazokat, akik belé kapaszkodnak, és akik megtanulják ezt, hogy egyedül őtől várhatnak segítséget, ő a győzelmével részesíti. Azokat az ő győzelmébe beavatja. Ő azért szállt alá, oda a legmélyebbre, amit a hitvallásunkban így mondunk, hogy a poklokra, hogy neked meg nekem odáig ne kelljen alászállani. Boldogok mindazok, akik hisznek ő benne, és engednek ő neki, mert azokat kimenti minden bajukból. Ezt szeretné veled is tenni, ragadd meg az ő kezét, értsd meg, hogy sehonnan máshonnan nem várhatsz segítséget. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, aki nem szunnyadsz és nem alszol. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor feledkezünk el erről, és olyan sokszor gondoljuk azt életünk mélységeiben, hogy nem vagyunk fontosak te neked. Köszönjük, hogy most nyitogatod a mi szemünket, és arra tanítasz, hogy tudsz mindenről, ami velünk történik, és azt szeretnéd, hogy mi is tudjunk te rólad, hogy végre odaforduljunk hozzád, mint az egyetlen egyhez, akitől segítséget és életet várhatunk. Köszönjük, hogy így hívogatsz most is bennünket magadhoz, te vagy az, aki tudod és ismered a mi életünknek jelenlegi helyzetét, mélységeinket, kapálódzásainkat, segítségért való könyörgésünket, emberek felé való elvárásainkat, ötleteinket a mára meg a holnapra. Köszönjük, hogy most arra bátorítasz, hogy engedjük el végre mindezeket, és ragadjunk meg téged, az egyetlent. Köszönjük, hogy nem csak ebben a földi életben lehet nekünk reménységünk te benned, hanem ahogyan győztél a halál felett, úgy fogsz bennünket sírjainkból is fölemelni önmagadhoz, hogy a te győzelmedbe vigyél és avassál bennünket az elkészített helyekre, amelyeket tiédnek készítettél. Segíts meg bennünket egy élő hittel, hadd tudjunk ezért hozzád jönni. És most hadd kérjünk különösképpen azokért, akiket hozzád való ragaszkodásuk miatt üldöznek, megvetnek és eltaszítanak maguktól mások. Emlékezzél meg róluk, és ne felejtkezz el ígéretedről, Urunk, ne hagyd őket erejükön felül a próbában, hanem segíts meg őket, hogy kitarthassanak, és mindabban a nehézségben, üldöztetésben hadd legyenek hű bizonyságaid. Kérünk, hogy légy velünk, és taníts bennünket imádkozni, könyörögni, te nálad békességet találni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Így legyen. Amen.